Tehát a visegrádi országokkal és Romániával foglalkozunk, és a gazdasági, illetve társadalmi fellendüléssel, ami végbe ment ezekben az országokban. Talán így egy picit jobban tudjuk szemléltetni, hogy Magyarországon mi történt ugyanezen idő alatt. Ugye itt azért van még, mondjuk Románia egy óriási piac is, tehát méretre is, meg lélekszámra is azért nagyobb. Lengyelország ugye szintén. Ezt azért mondom csak, mert a kérdésem az lesz, hogy vajon mi egy gazdaságnak a súlya, tehát mi alapján mérjük azt meg. Tehát a Svájcot említetted, de lehetne még különböző törpeállamokat említeni Európában, amelyekben nagyon jó az életszínvonal, akár a GDP is magas lehet, de gazdasági súlya, mint olyan az országnak nem biztos, hogy igazán van. Vagy fontos ezt mérni?
Hát azért van, tehát ezeknek a törpe államoknak, ugye legyünk nyíltak és őszinték, itt mégiscsak ez az a műsor, ahol ki lehet ilyeneket mondani, ezek offshore paradicsomok. Tehát egy olyan ország, mint Luxemburg, vagy Svájc, vagy Liechtenstein, vagy Írország, de még bizonyos szempontból Belgium és Hollandia is ide tartoznak, Ciprus mindenképpen, Málta mindenképpen. Szóval ezek a kisebb országok, ezek nagyon-nagyon sokszor alapvetően offshore jellegű tevékenységet végeznek, oda viszik a pénzüket máshonnan a gazdagok, a nagyvállalatok. Svájc esetében ez még ugye az árupiacok központja is egyébként. Tehát, hogy itt ebből a szempontból ezek speciális országok, de minden esetre ugye magas egyfőre jutó GDP-vel. Ha azt nézzük, hogy mekkora ország méretét tekintve mondjuk Lengyelország és Románia, akkor mondjuk ezzel a 40 milliós, 20 milliós mérettel persze ebben a térségben nagynak számítanak, hiszen nyilvánvalóan ugye a többi környékbeli országhoz képest nagyobb, de azért úgy nemzetközi összehasonlításban már nem annyira. Tehát abban a globális összehasonlításban még Lengyelország sem számít egy igazán nagy országnak, Romániáról nem is szólva. Itt a térségben ezek nagyobb országoknak számítanak, de szerintem ami itt egy hasznos fogalom, az a közepes fejlettség. És ugye szoktak beszélni a közepes fejlettség csapdájáról, és szerintem ami itt történt, az az, hogy a visegrádi országoknak a teteje, az alapvetően mindig is a közepes fejlettségű országok közé tartozott. Tehát ha megnézzük hosszú távon az egyfőre jutó GDP-t, és összehasonlítjuk a világ átlaggal, és ezt ugye meg tudjuk tenni, mert ugye bár mondtam, hogy a GDP mutatót azt csak az 1930-as években találták ki, de vannak kutatások, amelyek vissza tudják vetíteni, ezek nyilván nem összegzések vagy mérések, hanem ezek becslések, de mondjuk ugye ez a Angus Madison féle projekt, amit a Groningeni Egyetemen Hollandiában csinálnak, és egy nyilvános adatbázis, bárki föl tud menni, és meg tudja nézni ezeket az adatokat. Ők azt számolták, hogy hát mondjuk például Magyarország, az szinte mindegy, hogy milyen társadalmi-gazdasági rendszer van, mindig úgy nagyjából a globális átlag fölött volt egy ilyen 15-20% ponttal. Tehát ez ugyanúgy igaz volt a monarchiára, a Horthy rendszerre, a Kádár rendszerre, mint a rendszerváltás utáni Magyarországra. Vannak benne persze fölle mozgások, vannak válságok és jobb időszakok, de gyakorlatilag ez a közepesnél kicsit fejlettebbről nem nagyon tudunk leszakadni. Most ehhez képest ugye Csehország mindig hozzánk képest egy ilyen 20% ponttal feljebb volt, tehát ugye ők azért egy a német-római birodalomnak egy integráns része voltak, tegyük hozzá akkor még ugye az a német dominanciájú térség volt, a vállalkozói réteg az német és zsidó származású volt, ugye a németeket kidobták a második világháború után, de még a két világháború közötti Csehszlovákiában is a cseh oldalon a németek dominálták a tulajdonlást. A zsidókat ugye megölték a holokauszban, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen cseh többségű társadalom már akkor válhatott volna a második világháború után, amikor meg ugye jött a kommunizmus, és hát ugye akkor meg azért az korlátozta be Csehországnak a mozgásterét, vagy Csehszlovákiának akkor még, de minden esetre ott is nagyjából az van, hogy szinte bármi történt, azért ők egy ilyen mondjuk 30%-kal a globális átlag fölött voltak, és mindig is ők voltak a teteje ennek a régiónak, és akkor ugye Magyarország alatt volt egy picivel Lengyelország és Szlovákia, körülbelül ugye a globális átlag környékén, és ettől jóval-jóval lemaradva, tehát a globális átlag alatt voltak a balkáni országok. És ugye ami itt történt szerintem, az az, hogy a rendszerváltás után, tehát 1989 után, ebben a térségben gyakorlatilag mindenki ebbe a közepes fejlettség csapdájába érkezett be. Tehát, hogy ezek az országok ma már nem szegény országok, hogyha az ENSZ-nek a nemzetközi klasszifikációját nézzük, akkor ott ugye vannak felsőbe tartozó, felső-közép, alsó-közép és alsó, erre a négy kategóriára osztja be az ENSZ az országokat. Ebből a térségben ma már senki nincsen a legalsó kategóriába, de már az alsó középbe sem, hanem nagyjából a felső közép és a felsőnek a határmesdjéjén vannak ezek az országok, ugye a gazdagabbak, mint a csehek, a lengyelek, magyarok, szlovákok, ezek már átmennek a felsőbe lassan, a románok azok a felső középnek a teteje, de még a szegényebb balkáni országok is alapvetően benne vannak ebbe a felső középbe, talán olyanok lóghatnak az alsó középbe, mint Moldova, vagy Koszovó, Albánia, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés van ebben a térségben. Tehát magyarul elmondhatjuk azt, hogy ezek az országok a közepes fejlettség szintjére megérkeztek. Szegénynek már nem mondhatók, de gazdagok sem lettek ez alatt a 30-40 év alatt, és ez azért nagyon fontos, hogy mihez viszonyítunk, tehát hogy Románia egy szegény országból egy közepesen fejlett ország lett. Ez egy óriási siker, tehát nyilvánvalóan annak az országnak ez egy siker. A visegrádi országok, azok maradtak ott, ahol mindig is voltak, közepes fejlettségű országok voltak, azok is ma is, tehát ez nem különösebben siker, főleg akkor, hogyha mondjuk azokhoz hasonlítjuk, akik tényleg óriási kiugrást csináltak, tehát én mindig azt szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki azt gondolja, hogy itt valami nagy siker a rendszerváltás utáni Visegrád, akkor ezt mondjuk érdemes abban az összehasonlításban szemlélni, hogy mondjuk egy Szingapur, egy Korea, egy Kína, egy Japán korábban, tehát a távol-keleti országok, vagy egy Izrael a második világháború után, de akár egy Írország, tehát hogy vannak olyan országok, amelyek kifejezetten a globális eloszlás aljáról indulnak, tehát mondjuk Szingapur az egyik legszegényebb ország volt a világon, kifejezetten az alján volt a globális eloszlásnak, és gyakorlatilag egy-másfél generáción belül meghaladták az Egyesült Államokat, tehát a világ leggazdagabb országai közé érkeztek. A legnagyobb kiugrást az Dél-Korea produkálta, ugye a koreai félszigetnek, ugye Japán megszállása alatt dél volt a szegényebb része, és meglepő módon a ma ugye, hát egy ilyen nagyon zárt Kim Jong-un által dominált diktatúraként ismert Észak volt a fejlettebb része, és ma már hát 30-szoros különbség van GDP-ben a két rész között, nyilván a dél javára. Tehát ezek az országok, ezek óriási kiugrás produkáltak. Vagy hát ugye Izrael, amiről most nagyon sok szó van a hírekben, ugye a második világháború után, az állam megalapítása után, hát ott volt egy polgárháború gyakorlatilag, tehát szinte a semmiből, ma pedig ugye benne vannak a 10-12 leggazdagabb ország között. Tehát hogyha ezekhez az országokhoz hasonlítunk, ahol egy tényleg a legaljáról a legtetejére mozdultak fel, ahhoz képest a visegrádi országokkal annyi történt, hogy középen voltak, középen maradtak, nem élnek rosszul, de az a cél, hogy ők fölzárkózzanak a fejlett országok közé, szerintem nem valósult meg.
Jó, egy kis zene után ennek a miértjét fogom firtatni, hogy ez miért történt, illetve szerintem van egy jó pár olyan hang, ami megszólalt a hallgatókban, vagy ilyenkor megszólal, hogy na jó, de ez alma körte, mert hogy olyan országokat hasonlítottál egymáshoz, ahol egy bizonyos vagy kettő specifikus tényező miatt sikerült ez nekik, és így nem érdemes összehasonlítani, de akkor térjünk rá erre a zene után.